Üdvözlöm Önöket, én Reheker Andrea vagyok, és Önök a Deep Stage-et hallgatják a Hit Radio-ban. Nagyon köszönöm, hogy támogatnak. Nagyon hálás vagyok azért is, ha feliratkoznak a YouTube csatornámra, és szeretném elmondani Önöknek, hogy új műsorunk indult Petrőc Katalinnal iránytű címmel, amit elérnek a Hit Radio Rumble csatornáján, és az én YouTube csatornámon is, ami Deep Stage névre hallgat, és szeretném is kérni Önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornámra. Nekem ez nagyon sokat számít, hogy az elérés egyre nagyobb legyen. Nálam nem úgy működnek ugye a dolgok, mint a Hit Radio-s csatornákon, mert valami miatt nem tetszik a rendszernek az, ahogy én kifejezem magam, vagy amiket mondok, és ezért egy nagyon erős tiltás van érvényben ellenem, ezért is nem látnak engem már a Hit Radio-nak az oldalain, mert ugye őket nem is egyszer tiltotta már le a YouTube miattam kvázi, vagy legalábbis erre hivatkoznak, és nekem viszont még vegetál a YouTube csatornám, de ha sikerül áttörni ezt a burkot, akkor az nagyon nagy segítség lesz a számomra. A mai műsorban két hosszabb blokkot hoztam Önöknek, nem annyira az információ a lényeg, hanem magának a gondolatmenetnek a súlya, ami ezek mögött, a hétvégi események mögött meghúzódik. Ugye az első téma az az, hogy borzasztóan felháborodtam azon, hogy a húsvéttel kapcsolatban mekkora homály van az embereknek a fejében, és sajnos a keresztények fejében is sokszor. És azzal kapcsolatosan, hogy a hétvégén Joe Biden a húsvét vasárnapot, vagy hát legalábbis március 31-ét az idén, a transz láthatóság napjává minősítette, ezért ezen az apropón beszélek erről, hogy az egész, ami zajlik jelen pillanatban, nyúl, meg a tojás, meg a többi, meg a transz láthatóságnak a napja, az mind a kereszténység legfontosabb ünnepének a teljesen elbagatelizálására megy ki, de közben ez az életünknek az alapja. A második rész, ami ugyancsak egy kicsit hosszabb, az pedig arról szól, hogy a floridai legfelsőbb bíróság két egymásnak ellentétes döntést hozott, vagy legalábbis ellentmondásosnak tűnő döntést. Az egyik az az, hogy helyben hagyja azt a törvényjavaslatot, ami 15 hét után megtiltja teljes egészében az abortuszt, amit úgy módosított a floridai törvényhozás, hogy ez lemegy 6 hétre, ez a tiltás, tehát 6 hét után már nem lehet elvetetni egy gyermeket, de mellette viszont helyben hagytak egy olyan kezdeményezést, ami november 5-én egy népszavazást fog végül is rendezni azért, hogy módosítsák a floridai alkotmányt az emberek döntése alapján, hogy kiterjeszthessék az abortuszhoz való jogot. Szóval érdekes szerintem mind a két dolog, és hát nagyon erős szellemi vetülete van, és nagyon remélem, hogy az egész műsorra itt tudom tartani Önöket ezekkel a témákkal a hangszórók mellett. Szeretnék gondolatokat ébreszteni ezekkel a podcastekkel, és nagyon örülök neki, amikor tényleg elindul egy beszélgetés, mert az azt mutatja, hogy tényleg megnyomtam egy gombot, ami kiváltott egy nagy érzelmet valakiből, és aztán utána van egy vita, tehát ennek mindig nagyon örülök, és szerintem ez a mostani téma is egy ilyen lesz, mert a hétvégén ugye megvolt a nagy húsvét, mi is örültünk a négy napos hétvégének, meg a jó időnek, nagyon sok időt töltöttünk együtt, moziba voltunk, kirándultunk, és így tovább, és közben figyeltem én is azért a közösségi médiát, bár ilyenkor igyekszem teljesen kikapcsolni, és egyre erősebb bennem az érzés, meg úgy az a benyomásom, hogy az emberek fejében egy totális káosz van azzal kapcsolatban, hogy mi is a húsvétnek a valódi lényege, és hogyha ehhez hozzátesszük azokat a híreket, amelyek még a hétvégén történtek, ugye, hogy Joe Biden hivatalos elnöki rendeletben március 31-ét, ami most ugye húsvét vasárnap volt, Trans láthatóság napjában nyilvánította, ami ugye angolul Trans Visibility Day, és hát sorba jelennek meg azok a úgynevezett tanulmányok, amelyek például arra utalnak, hogyha egy férfi ki van festve, akkor attól sokkal férfiasabb, és aztán kapja az ember folyamatosan a hír folyamába a Facebookon, meg látja a többi közösségi média felületen, az Instagramon, a TikTokon, és így tovább, hogy az emberek, a keresztény barátai is, meg a nem keresztény barátai is nagy elánnal tojást keresnek, meg locsolkodnak, meg mindenki sonkát eszik, meg sárga túrót, meg ilyenek. akkor így ebbe az ős káoszba az ember egyszer csak így felkiált, hogy na jó, álljunk már meg egy szóra, a húsvét az nem erről szól. A húsvét az arról szól, hogy Jézus Krisztust megfeszítették, meghalt, eltemették, lement a pokolba, és feltámadt. Ez a húsvétnak a lényege. És az, hogy fel tudott támadni, az azt jelenti, hogy tiszta és bűn nélküli volt Jézus Krisztus, és az a vér, ami az ő áldozata árán kifolyt, és ami felkerült a Szentek Szentjébe, a mennybe, az Atya elé, és ott is teljesen bűntelennek bizonyult, ez teszi lehetővé, hogy mi keresztények, akik ezt elfogadjuk, bűn nélkül élhetünk Krisztussal együtt. Ez az áldozat, ez a vér, ami egyébként a zsidó ünnepen, a Peszakon is egy nagyon kulcsfontosságú téma volt. Ugye az egyiptomi fogság végén a 10. csapás az az volt, hogy minden elsőszülött meghal Egyiptomban, kivéve, hogyha az áldozati báránynak a vére fel van kenve az ajtó félfájára annak a családnak, ahol megülik a peszachi vacsorát, mert az elkerüli a pusztító angyal, ezért ugye az eredeti jelentése az elkerülés. A mi szempontunkból, a keresztény szempontból, meg a megváltás az értelme ennek az ünnepnek, és azért vagyok felháborodva a végtelenségig, mert hogyha az ember 30 bejegyzést megnéz, meg hírt, meg minden, abból 2 maximum az, ami arról szól, hogy Jézus Krisztus feltámadott, az összes többi tojást keres, ilyen népművészeti hagyomány, locsolkodás, ki vödörrel, ki meg kölnivel, locsolóvers, nyúl, csirke, és így tovább. Meg ezek a transznemű témák. Ugye Biden egyértelműen kimutatja, meg így az egész amerikai rendszer, mert tehát ezt azért kijelenthetjük, hogy nem Biden irányítja az Egyesült Államokat. Ez mind arra megy ki, hogy a kereszténység legfontosabb sarokkövét, a legjelentősebb ünnepét, ami ugye a feltámadásról szól, arról, hogy megváltott minket Jézus Krisztus, ami által új életet tudunk kezdeni, ami egyszerűen új tiszta lapot ad nekünk. Ez erre alapul az egész életünk, hogy ezt Jézus Krisztus megtette értünk. Ezt helyettesíteni akarják itt nálunk Európában a nyúllal meg a csirkével, Amerikában meg a transznemű láthatóság napjával. És nincsen az újságokban szó arról, hogy húsvét van. Nincsen arról szó, hogy Jézus Krisztus feltámadott, pedig nagyon nagy létszámú keresztény közösség van az Egyesült Államokban, hanem a transzneműekkel foglalkoznak, akiknek a létszáma a töredéke a kereszténységnek. Még akkor is, ha mondjuk teszem fel, vannak 300 ezeren. Nagyon-nagyon erős becsléssel. Hát 30 millió keresztény van Amerikában. Tehát ha innen nézzük, akkor óriási különbség van, és úgy tűnik, hogy ez az iszonyatosan agresszív propaganda, ez egyre jobban elbizonytalanítja a keresztényeket. És én azért vállalom ezt fel most, annak ellenére, hogy nyilván egy csomó olyan ember is hallgatja ezt a podcastet, aki nem olyan mély hívő, mint én, vagy egyáltalán nem is hívő, és lehet, hogy totálisan hidegen hagyja ez az egész húsvét téma. Nem beszél róla senki, hogy Jézus Krisztus feltámadott, hanem locsolkodás volt, ami ugye tudjuk, hogy ez egy termékenység varázslás, tehát azért locsolják meg a nőket, azért szimbólumokként veszik elő a tojást, a kis csibéket, meg a nyulat, meg minden, mert ez mind a termékenységnek a szimbóluma, tehát ez egy pogány szokás, amit beemeltek a kereszténységbe, és azt mondták, hogy jó, akkor legyen húsvét. De ez egy gonosz dolog, mert semmi köze nincsen. Tehát még a karácsonyra azt lehet mondani, hogy rámondjuk, hogy Krisztus születése, annak ellenére, hogy ott is azért ezeg a léc, meg az is inkább a napisten születésének az ünnepe, de ott legalább van egy áthallás, amit tényleg úgy lehet venni, hogy az Krisztus születéseként lehet értelmezni. De a nyúlon meg a csirkén mit lehet feltámadásképpen értelmezni? Hát semmit. És ugye azt, ha azt nézzük, hogy a kereszténységgel szemben iszonyatosan erős ellentámadás zajlik, mert ez, hogy elhomályosítjuk a legfontosabb ünnepnek a jelentőségét a csoki kereséssel, vagy a tojás kereséssel, meg a locsolkodással, meg a transvisibility nappal. Ugye a transzokról már beszéltem korábban is, hogy ők eléggé durván szembe helyezkednek a kereszténységgel, és úgymond vallásként nem kimondottan, de jellegében teljesen úgy viselkedik az egész, mintha vallásként értelmeznék ezt a dolgot. Mert ugye mi azt mondjuk keresztények, hogy Isten nélkül nem tudunk létezni, Isten nélkül nincsen életünk, és az egész életünk az, hogy kinyílik reggel a szemünk, meg hogy egyáltalán nem történik valami olyan dolog az életünkben, bármilyen baleset, vagy amiben belehalunk, az mind az Isten kegyelméből van. És nem azért, mert mi akkora megamájerek vagyunk, hanem egyszerűen azért, mert az Isten kegyelmet ad erre a napra is, hogy felébredünk, és végezhetjük a dolgunkat, hogy nem esik a fejünkre, amit tudom én mi az utcán sétálva. Az azért van, mert az Isten ezt nem engedi meg, hogy megtörténjen. És a transzok meg azt mondják, hogy hiába látszik rólam kívülről, hogy egy 2x3 méteres, kifejlett férfi vagyok, én egy 10 éves kislányként azonosítom magamat. És te meg fogadd el, és hogyha nem, akkor vessél magadra. Tehát azt mondják a transzok, hogy a biológiai adottságokat ők, akárhogy is van az Istennek a terve, meg akárhogy is, akármit csinál az Isten, mi ezt megváltoztatjuk. Annak ellenére, hogy az orvostudomány nincs azon a szinten, hogy ezt meg tudja tenni, és amikor beavatkoznak bárkinek az életébe, csak annyit tudnak csinálni, hogy levágják a nemi szerveiket, meg hormonnal telepumpálják őket, de ennek az lesz a vége, hogy egyik nem sem lesz már a végén az az ember. Egy teljes identitás zavar alakul ki, öngyilkosok lesznek, meg vissza akarják alakítani az egészet, csak ugye, amit már egyszer levágtak, azt nem olyan könnyű visszarakni. Meg hát nem is működik. Szóval az a baj, hogy ez kívülről egy ilyen hihetetlenül durva gonoszság, és mégis azt lehet látni, hogy ezt preferálják. Tehát az Isten nélküli világ az egyértelműen keresett magának egy új ideológiát, amit a kereszténységnek a helyére lehet állítani. És amiben mi verjük a mellünket, hogy mi vagyunk azok, akik mi ezt megtesszük. Nincsen szükségünk az Istenre, hanem mi megtesszük ezt, és te meg fogadd el, mert te bigott vagy, meg egy ilyen hiedelembe hiszel, milyen hülyeség már eszed, bizonyíts be, hogy van Isten. Istennek nincs erre szüksége, hogy bebizonyítsuk, hogy van. Tehát ez egy abszurd téma, és ráadásul a hit az egy egyéni dolog. Az a lényeg, hogyha te ezt elfogadod, rendben van. Nem fogadod el, rendben van. Az Isten egyszerűen pontosan ugyanúgy, ahogy az ember egy párkapcsolatban nem erőszakoskodik, mert akkor már nem őszinte a másiknak a reakciója, hanem azt szeretné, hogy az ember engem úgy szeressen, ahogy vagyok, és ne kelljen gyökerestől kifordulnom magamból azért, hogy el tudjon fogadni. Ugyanezt akarja Isten is. Tehát ő úgy van, ahogy van, ha így nem kell, nem baj. Mivel megvannak a törvényszerűségek a világban, ennek meg lesz a következménye, ha valaki úgy dönt, hogy nem akarja Istent. De nem az van, hogy így fogja az Úr, és akkor villámmal agyon csapja az összes lázadót. Hanem egyszerűen szabad akarat van. De azért mégiscsak van ebben egy határ. Tehát velünk szemben nincsen tolerancia. Tehát ha én azt mondom, hogy ezt én nem tűröm el, hogy valaki akár mocskolja az Istennek a nevét, vagy az én hitemmel szemben erőszakosan megnyilvánuljon, mert nekem is jogom van ahhoz, hogy szabadon gyakorolhassam a lelkiismeretem szerint az Isten keresésemet, ahogy ő is, akkor én már bigott vagyok, és le kell tiltsanak, mert ez olyan beszéd, ami már nem tűrhető. Mert én ilyen transzellenes vagyok, meg homofób, meg minden, és az az igazság, hogy ők viszont nagyon erőszakosan nyomulnak. És sajnos ez az ostoba, nyulas, csirkés, teljesen istentelen pogány szokás, ez meg még rá is segít erre, mert összezavarja az embereket. Ha kimész az utcára, és megkérdezett tőlük, hogy miről szól a húsvét, a 90% azt fogja mondani, hogy jött a nyúl. Tehát ez egy szóval felháborító. És akkor, ha megnézzük, hogy ugye volt ez a tanulmány, hogy a férfiak attól férfiasabbak, hogyha ki vannak festve. Hát ez is abszurd. Ez kb. Olyan jelentőségű, mivel ugye nem lehet tudni, hogy kik voltak a kontrollcsoport, meg kiket kérdeztek meg, hány embert, hol. Egyszerűen csak hivatkozik rá a liberális aktivista sajtó. Ezért ez is úgy lesz majd, mint amikor a legelején megpróbálták megállapítani, hogy mekkora a homoszexuálisok részaránya a társadalomban, és akkor volt egy újságcikk, és az összes doktori disszertáció, meg minden, amit írtak ezekről, publikáltak tudományosnak nevezve ugye magukat, az mindenre hivatkozott erre az adatra. Csak ugye már olyan régi ez a cikk, hogy közben már több generációnyi tudományos dokumentum hivatkozik más tudományos dokumentumokra, amik erre visszavezethetők. Így most már nem érdekel senkit, meg nem megy vissza az ember megnézni, hogy mi volt az első kiinduló pont, amire hivatkozva állítják ezt. És ez is olyannak tűnik, hogy csináltak valami ilyen riportot, és akkor lehet rá hivatkozni, hogy hát azt mondják, mondjuk azt, hogy mondjuk a mai fiatalok hogy a férfiak sokkal férfiasabbnak látszanak, aki vannak festve. Azt ki mondja? Meg mire alapozzák? Tehát ez akkora, annyira abszurd, hogy hihetetlen, és ezzel van tele húsvétkor a sajtó. Ahelyett, hogy arról beszélnének, hogy az Isten szeretete az még a mai napig nyitva áll, és ott van, és az emberek elfogadhatják, és megváltozhat az életük, lehet értelme az életüknek, felvehetik a mindenhatóval, a világ teremtőjével a kapcsolatot, és ez semmiben nem kerül a számukra, csak egy egyszerű döntésbe, és mégiscsak lázadnak, hát ez is igazából egyértelműen arra utal vissza, hogy a Biblia az egy igaz, teljesen Istentől ihletett könyv, mert előre megmondta, hogy ez lesz. És ezt a szemünk előtt teljesedik be. És ugye az ember, meg ezek az új nagy vók, meg úgynevezett progresszív ideológiák, ezek el akarnak szakadni az Isten szövetségétől. Ugye megnézzük a Noé szövetségét, mi a jele annak, hogy nem lesz többé vízözön. Ez is benne van a Bibliában. Hát a szivárvány. És mit csinálnak? Elveszik a szivárványt, ami egyébként az Isten és az ember között kötött szövetségnek a jelképe, és a magukévá teszik, úgymond, és most már, ha valaki szivárványt rajzol akárhova, mindenkinek az jut eszébe, hogy ja, igen, ő is biztos ilyen Pride támogató. Hát dehogy vagyok én Pride támogató. Végül is abban az értelemben a büszkeségemet, meg a büszkeséget támogatom, hogy az ember büszke arra, hogy hívő, és büszke arra, hogy a világ mindenség teremtőjének a gyermeke. Ebben az értelemben igenis a Pride-nak van értelme az én életemben is, de a szivárványt lényegében elvették, és átalakították, és teljesen másra használják, és lábbal tiporják azokat a dolgokat, amiket az Isten az emberrel lényegében lefektetett, mint szabályokat. A Noéval kötött szövetség, amikor kijöttek a bárkából, ott kötött Isten egy szövetséget Noéval, aki az egész jelenlegi világon élő népességnek az ősatja, mert ugye mindenki tőle származik. Ezt egyébként genetikailag be is bizonyították, szóval mielőtt valaki a nagy ateizmusra hivatkozva ezt így nem hajlandó elfogadni, ezek tudományosan bizonyított tények, hogy ugyanarra a genetikai állapotra, vagy ugyanarra a családra lehet visszavezetni az emberiséget. Az a helyzet, hogy ott van egy szövetségkötés. És ez a szövetségkötés, ez most, tehát ez azután történt, hogy az emberek egyszerűen olyan devianciába süllyedtek, hogy az Isten azt mondta, hogy nem lehet őket megmenteni, hanem el kell az egészet törölni özönvízzel. És most mi történik? Ugyanazt a szintű devianciát próbálják mindenkinek a torkán lenyomni globálisan, ami akkor ezt az ítéletet kiváltotta. És hát mit csináljunk? Nekünk ezzel együtt kéne működni, de hát én nem fogok ezzel együtt működni. Mert egyértelműen látszik, hogy van egy nagyon erős érték, ami le van fektetve az igébe, megvan az embernek a viselkedése, aki mindent úgy akar csinálni, hogy én, az Isten nem kell, mert én annyira profi, hihetetlen májár vagyok, én mindent meg tudok tenni, amit akarok. Ezt is ugye a Bábel-toronynál is hallottuk már ezt. De az a helyzet, hogy az Isten objektív ereje, meg a világban lefektetett szabályok, azok akkor is érvényesek, hogyha az ember a földön vergődik, és tülkölve a garázsba állítja magáról, hogy ő már pedig autó. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy nem autó, és nem is lesz az soha. De egyszerűen az a helyzet, hogy ezeket a dolgokat, ezeket Isten megengedi, ez is ki van nyilatkoztatva, hogy lesz egy ilyen időszak, olyan lesz majd az utolsó időkben, mint a Noé napjaiban, ez is benne van a Bibliában, és a Noé napjaiban azért az is látszik, 1 Mózes 6 meg lehet nézni, hogy mi volt akkor, és kezd ez a mai világ nagyon is erősen hasonlítani erre. És az, hogy az új szövetséget, ami a lényegében a jelenlegi világkorszaknak az alapja, hogy Jézus Krisztusnak a vére kiontatott a kereszten, és hogy nem talált benne bűnt se a sátán, se az Isten, és ezért feltámadott, és ott ül az Atya jobbján, és mindenki számára elérhetővé tette ezt a vért, hogy meg lehet tőle változni, meg lehet szabadulni, az egész életed meg tud változni tőle, ezt nyulakkal, meg csirkékkel akarják helyettesíteni, ez ilyen vérlázítóan gusztustalan. És hát nem nagyon tud az ember ebbe mit mondani, hanem én, mint keresztény, felvállaltan, igenis hívő keresztény, nem vagyok hajlandó hallgatni, meg nem vagyok hajlandó ezt így asszisztálni, meg végül is kicsik a gyerekek, elmegyünk, és akkor tojást keresünk, mert mindenki tojást keres, hanem mi igenis azt mondtuk, hogy az én gyerekem nem fog locsolkodni. és az én gyerekem nem fog csoki tojást adni senkinek, hogy meglocsolja, mert nincsen rá szükség. És az a baj, hogy az emberek nem érzik, hogy ezeknek a dolgoknak, amiket csinálnak, ezeknek van egy szellemi dimenziója, és ezek nem csak a láthatóban, tehát az, hogy fogok egy pohár vizet, és akkor nyakon öntöm vele a feleségemet reggel, vagy mondjuk a szódaszifonnal, vagy akár csak a kölnivel. Ezeknek mind van szellemi jelentőségük. És azért, mert ez a mai nyugati, úgymond fejlett, civilizált ember, ez egyáltalán nem képes különbséget tenni a nem szellemi meg a szellemi között, mert már elveszítette teljes egészében a szellemi ítélő képességét. Ezek a dolgok olyan folyamatokat indítanak el a láthatatlan dimenzióban, ami aztán utána következményekkel jár. És lehet pont mindig az jut eszembe erről, hogy az ember nem látja a mikrohullámot, meg nem látja az áramot, hanem csak azt látja, amikor reakcióba lép valamivel, és akkor, vagy a szelet például. De mégis ott vannak ezek a dolgok, és iszonyatosan erősen, és nagyon veszélyesek. Tehát az ember bedugja az ujját a 220-ba, bedughatja, mert megvan rá a szabadsága, de ha megcsapja a 220, akkor utána annak megvannak a fizikai, meg az egyéb következményei, és örülhet neki, hogyha nem éri nagy baj. És pontosan ugyanez van a szellemvilágban is, hogy az ember bemehet, meg csinálhat dolgokat, de azt azért tudnia kell, hogy az a dimenzió, az nem azon a szinten működik, mint a miénk, hanem az egy sokkal hatalmasabb, sokkal erősebb, azok a lények sokkal intelligensebbek, mint az ember, és nem lehetünk annyira arrogánsak, hogy úgy lépünk be ezekbe a dimenziókba, hogy nem vesszük ezt figyelembe, hanem egyszerűen azt kell tudni, hogy az ember akkor van biztonságban, hogyha szabályszerűen játszik. Ez nagyon sok mindennel így van, a kresszel így van, meg egy csomó egyéb. Tehát mindig ott van a probléma, meg ott jönnek be a balesetek, amikor valaki felrúgja azt a rendet, amit egyébként nem lenne szabad felrúgni, hanem amiben együtt kell működni, amiben benne kell élni. És ugye nálunk is, hogyha az ember a szabályok szerint, az Isten szabályai szerint, aki teremtette az eget és a földet, az szerint játszik, akkor biztonságban van. Ha meg nem azt szerint játszik, annak meg megvannak a következményei. És az, hogy most minden eszközzel, tehát ez lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy tök ártalmatlan, de ez újfent a kereszténység elleni támadás. És az a helyzet, hogy nem a muszlimokat üldözik a leginkább, meg nem a zsidókat, hanem a kereszténységet. És nem csak azokban az országokban, ahol elrabolják a kislányokat, például Afrikában a Boko Haram, vagy Szíriában, ahonnét elmenekült az összes keresztény szinte, pedig az egy ősi keresztény centrum volt, tehát a Közel-Keleten bárhol, vagy Kínában, vagy Észak-Koreában. Tehát nem ott, ahol fizikai üldözés van, hanem itt is, mert az ember csak szétnéz, és akkor minden eszközzel próbálják a hitét aláaknázni, és az ellenkezőjét elhitetni a gyerekeivel, meg ez jön mindenhonnan, a televíziós műsorokban, a közösségi médiában, mindenhonnan. És az ember egyszerűen persona non grata-vá válik, hogyha hívő, és felvállalja ezt a hitet, és nem enged ezekből az elvekből, amik mentén éli az életét, akkor egyszerűen egy kitaszítottá válik, meg így megbélyegzik, hogy ja, tudjuk, igen, az az a fanatikus, aki ez meg az. De ez a helyzet, emberek, hogy a végén mégiscsak arra megy ki a játék, hogy ki fog győzni. És el kell, hogy mondjam, hogy akár hisztek benne, akár nem, az Isten győzött. És pontosan húsvétkor, pontosan akkor, amikor Jézus Krisztus bűntelenül feltámadott a halálból, mert hogy elvégezte azt a munkát, amiért idejött a földre. És pontosan ez az a győzelem, ami miatt a végén nem a kereszténység kerül majd az aljára a történelemnek, hanem mindez, ami most megpróbálja átvenni a helyét. Megint egy ellentmondásos témába fogok belemenni, ami egyébként nagyon megosztja az embereket, és mind a két oldal mellett rengeteg érv meg ellenérv van. Viszont nekem ebben is nagyon konkrét elképzelésem van, hogy szerintem mi lenne az, ami a megfelelő, meg ami keresztényként elfogadható. Ugye az a helyzet, hogy a média az soha nem objektív, így én sem vagyok objektív, hanem van egy nagyon erős, elkötelezett világnézet, ami alapján megítélem a dolgokat, és ami alapján próbálom értelmezni azt, hogy mi történik, és sajnos ez az értelmezés ez nem minden esetben találja meg a nagy támogatást, mert hogy a nagy többség az sajnos ezzel már szembe megy. Viszont én, hogyha kisebbségben vagyunk is, akkor is ki fogok tartani emellett. Ugye a hétvégén volt még egy nagyon érdekes hír, és most azért is hagyom inkább a világpolitikát, tehát a török választásokat, meg az orosz támadást, ugye, vagy az Oroszországot ért támadást, meg a többit, mert erről rengeteget hallanak máshol is, viszont arról, hogy a floridai legfelsőbb bíróság két ellentmondás, egymásnak ellentmondó döntést hozott az abortusz kérdésében, erről viszont nem annyira sokat lehet hallani. És szerintem nagyon érdekes a téma, ugyanis Ron DeSantis nagyon sokan úgy gondolták, hogy amerikai elnök jelölt lesz, hogy Trump-al szemben el tud jutni egy olyan szintre, hogy akár ő lehet az Egyesült Államok új elnöke, mert hát Joe Biden-nel szemben valljuk be őszintén bárkinek lenne esélye, de ugye Trump beállt a vákuumba, és eliminálta őt is, meg Nikki Haley-t is, meg ugye az összes többi olyan jelöltet, aki úgy gondolta, hogy most elindul, valószínűleg a következő választás az sokkal érdekesebb lesz, mert Trump akkor már nem indulhat, meg hát akkor már túl öreg lesz, szóval valószínűleg nem úgy intézi a dolgokat, mint Bernie Sanders, hogy igazából a halálos ágyán is még leadja a papírokat, hogy elnök jelölt lehessen, mert szerintem az lenne a legnagyobb katasztrófa az Egyesült Államok számára, hogyha egy ilyen Bernie Sandershez hasonló ember kerülne az élére, bár Bidennél azért elég erősen rezeg a léc, hogy úgy mondjam. Szóval Ron DeSantis kifejezetten konzervatív, és nagyon sok olyan döntést hozott, meg olyan törvényt kezdeményezett, amit aztán el is fogadott a floridai szenátus meg képviselőház. A floridai honatják, a törvényhozás elfogadta ezeket a javaslatokat. Arról a legutóbbi például, ami nagyon felzaklatta a feministákat, meg a Planned Parenthoodnak a képviselőit, az az, hogy 15 hét után már teljesen tilos abortálni egy magzatot, és ezt ugye megtámadták a Planned Parenthoodnak a jogászai, ezt a törvényjavaslatot, ezért jutott el a floridai legfelsőbb bíróság elé ez a dolog, és a floridai legfelsőbb bíróság az végül is helyben hagyta a törvényt, és annak a gondolatmenetnek a nyomán, ahogy a Roe kontra Wade ügyet az amerikai legfelsőbb bíróság lényegében felülbírálta, vagy az abban hozott korábbi döntését. Itt is igazából a legfelsőbb bíróság helyben hagyta ezt a törvényjavaslatot, és így akkor törvényerőre tud emelkedni, tehát elutasította a keresetet ellene. Viszont a másik oldalon meg van egy népszavazási kezdeményezés, ami november 5-ére van kiírva. Itt egy olyan abortuszpárti csoport kezdeményezte ezt a népszavazást, amely egyértelműen a jogszabály ellen próbálja az embereket arra rávenni, hogy módosítsák az alkotmányt. Ugye van egy lehetőség népszavazással, hogyha 60%-nál nagyobb támogatottságot élvez a népszavazási kezdeményezés, akkor az elegendő ahhoz, hogy módosítva legyen Florida államnak az alkotmánya, és erre megy ki az egész, hogy kiszélesítsék az abortuszhoz való lehetőséget. Az egyáltalán nem szerepel benne, hogy mennyire, és pontosan ezért indított ez ellen a republikánus főállamügyész Floridában, Ashley Moody, egy keresetet, tehát ugye benyújtották az igényt, összegyűltek az aláírások, hogy legyen népszavazás erről az alkotmánymódosításról, de ugye azt mondta a főügyész, hogy hát nem túl specifikus, hogy mit akarnak csinálni, meg hogy mire akarják módosítani, miről az alkotmányt. Ezért ugye megtámadták, és ez is a legfelsőbb bíróság elé került, és itt pedig azt mondta a legfelsőbb bíróság, hogy oké, ez is megáll, tehát majd november 5-én meglátjuk, hogy lesz-e 60%-os támogatottsága, de megengedik ezt a népszavazást. Tehát az a helyzet, hogy mind a két dolog az ilyen korszakalkotó döntés, és látjuk, hogy a déli államokban, ahol elég erős republikánus uralom van, úgymond, ott szinte már nem lehet egyáltalán abortuszt végeztetni. Tehát ahogy szépen sorban tiltották be az abortuszt például Ohio-ban, tehát az egész déli rész az lényegében, ami republikánus vezetésű állam, ott bevezettek ilyen abortuszt tiltó jogszabályokat, és ugye nagyon megugrott az elején Floridában az abortuszoknak a száma, mert ugye mindenki abból az államból, ahol egyébként élt, átment abba az államba, ahol még lehetett abortuszt végrehajtani, de most ennek is vége lesz, tehát DeSantis is végre meghozta ezt a döntést, vagy legalábbis beterjesztették ezt a törvényjavaslatot, és úgy tűnik, hogy ez elfogadásra is került, és így helyben is hagyta a legfelsőbb bíróság. És hát ugye látjuk a nyilatkozatokat, Planned Parenthood, meg Liberty Council, meg mindenki, ugye pro-life, meg pro-choice, hogy úgy mondjam, mert ugye az életpártiak, tehát a Liberty Council, ők csalódottak, hogy lesz népszavazás. A Planned Parenthood az meg azért csalódott, mert ugye helyben hagyták a 15 hetes tiltást, és ugye ez azt jelenti, hogy szigorítják ezt a törvényt, és ez 30 nap múlva már nem 15 hetes tiltás lesz, hanem 6. És abból indulnak ki, vagy azzal érvel az ellenoldal, hogy egy nő, tehát mikor 6 hetes kismama, azt még a legtöbb esetben észre sem veszi, tehát nem tudja, hogy gyermeket vár, ami eléggé gyenge érv szerintem. Tehát egy nő, hogyha ismeri a saját testét, akkor azért elég hamar észreveszi, hogy valami máshogy van, mint ahogy egyébként szokott lenni. Tehát az az érv, hogy ha hatetes terhességet az ember nem vesz észre, az azért nagyon, nagyon is ellentmondásos, bár nyilván azért végig lehet gondolni, tehát nem biztos, hogy az ember akkor még teljesen 100%-osan bizonyos benne. De azért jó, hogy 6 hét után nem lehet elvetetni már a gyermeket, mert ugye ez az első 6 hét is már egy másik embernek az életéből van, és hogyha ezt a védtelen gyermeket elveteti az, aki akarja, akkor annak a gyereknek nincsen joga egyáltalán a létezéshez sem. És ugye azért 12 hét az egy vízválasztó a terhességben, tehát hogyha 12 hetes magzat túléli végül is ezt az első 3 hónapot, akkor ott már egészen megugrik az esélye annak, hogy az a terhesség az a végéig normális lesz, vagy legalábbis ki tudja hordani az anyuka a gyereket. Nyilván itt is vannak komplikációk, meg itt is vannak problémák, de a legtöbb esetben azért, hogyha már 12 hetes, akkor ott már azért van egy jó esélye, hogy meg is fog maradni. És az, hogy 12 hétig el lehet vetetni, már az is egyébként önmagában egy olyan problémát jelent, ami Magyarországon is létezik igazából ez a lehetőség, hogy ott már egy szívveréssel rendelkezett, 8 hétnél már ver a szíve a gyereknek, meg már megindul a keringése, tehát egy csomó minden már mutatja, hogy ez nem csak egy szövetcsomó, hanem egy teljesen különálló emberi lény, és lehet, hogy nem tudunk vele kommunikálni, meg lehet, hogy nem tud disszertációkat írni, meg minden, de az a baj, hogy ezek alapján, az ellenkezések alapján, meg ugye ami zajlik most Franciaországban, meg Lengyelországban is, az abortusz körül ez alapján, ezek a nők, akik azt hiszik, hogy ők a saját életükről rendelkeznek, valójában nem a saját életükről rendelkeznek, hanem egy másik emberi lénynek az életéről. És ettől ez, hogy ők úgy érzik, meg a média, meg a propaganda azt kommunikálja feléjük, hogy ez így rendben van, ettől függetlenül ez gyilkosság. És az a helyzet, hogy a statisztikák azt mutatják a utókezeléseknél, hogy nagyon sok nő alapvetően szenved a szellemi meg a lelki következményektől, miután elveteti a gyermekét, és ahogy minden bűnnel van ez, minél többször megcsinálja valaki, annál jobban megkeményedik. Tehát ezért lehetséges, hogy valaki 5-6 gyereket is elvetett, mert egyszerűen a saját önzése, meg a saját döntése az úgy megkeményíti, hogy utána már nem tud a lelkiismerete működni, de aki vívódik, és aztán végül meggyőzik, hogy mégiscsak vetesse el, akkor ott olyan lelki megzuhanások tudnak lenni, és ezt az, aki ezt már átélte, az nagyon is jól tudja. Ezt egy férfi nem fogja tudni megérteni, mert hogy soha nem fogja megélni azt, hogy egy gyermek növekszik a szíve alatt, és hogy az a gyerek az igazából teljes egészében ki van szolgáltatva. Tehát ez nem önálló döntéssel rendelkező, de egy létező ember, és hogyha úgy dönt az anya, hogy ő nem akarja ezt a gyereket, és megöli, mert lényegében úgy lehet tőle csak megszabadulni, hogyha megöljük, mert az életfunkcióit meg kell szüntetni, vagy ki kell szedni, és akkor megszűnik az a környezet, amiben képes növekedni, akkor ez olyan szintű a gyilkosság miatt olyan szintű lelki és szellemi terhet rak arra a nőre, hogy azok, akik egyébként alapvetően nem megáltalkodottak, azok igenis megzuhannak ettől, még akkor is, ha nem feltétlenül vallják be, vagy próbálnak úgy tenni, mintha nem, de ennek olyan hosszú távú hatása van, tehát én nem éltem át ilyet, viszont van több ismerősöm, aki igen, és akik elmondják ezeket, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű dolog, és ezért gonoszság ez is, ahogyan a transzneműekkel is gonoszság elhitetni, hogy minden szuper, és végezzétek el nyugodtan a műtétet, mert hogy nem lesz semmi baj, megszűnnek a problémák, megszűnik a körülmény, ami miatt nehéz neked most, és akkor megerősítünk benne, hogy neked igazad van, de közben attól még a világnak a működése alapján az abortusz az egy gyilkosság. És én nagyon örülök neki, hogy azokban az államokban, az Egyesült Államokban, ahol republikánus vezetés van, ott kezdenek magukhoz térni ebből a wokizmusból az emberek, és kijön az az több száz éves hagyomány, mert ugye azért a kereszténység az az elejétől fogva részt vesz az Egyesült Államokban, és az az áldásszint, meg az a siker, az nagy mértékben köszönhető a kereszténységnek is, ami az Egyesült Államokat jellemzi, és az, hogy teljesen elszakadnak a keresztény értékektől, és a legalapvetőbb értékeket, a családot, a gyermek, meg az életnek a szentségét, nem a gyermek szentségét, az nem lenne igaz, de az, hogy az életet mindenek felett tisztelni kell, és ez a kábítószereknek a betiltásával is, és hiába mondják itt nekem többen, hogy nem értek a drogokhoz, meg hogy a marihuána az mióta kábítószer, az a helyzet, emberek, hogy ha engedményeket teszünk ezen a területen, erről is szól a Biblia egyébként nagyon sok helyen, akkor ez, hogyha beteszi a lábát az ajtónyílásba ez a dolog, akkor onnantól kezdve nem tudjuk kipaterolni, és olyan, tehát szabályszerűen kaput nyit a nagyobb problémáknak. És utána az abortusz, hogyha visszatérünk az eredeti témához, ez egy hihetetlenül megterhelő lelkileg, szellemileg, mindenhogy, meg lényegében fizikailag is, azért az embernek a testét igen erősen megterheli, mert amikor ugye az a gyerek az megfogan, akkor az egész teste az anyának átalakul arra, abba az üzemmódba, hogy táplálja és védelmezze azt a magzatot, és ez nem egy szövetcsomó, nem olyan, mint a rák, hogy az ember kemoterápiával kilövi, és aztán utána metszik ki, hanem az egy másik élet, és az egész női mi voltnak, ez az egyik legnagyobb csodája, hogy képes bennünk egy másik ember kifejlődni, és ezt ilyen szinten lealacsonyítani, ez megint annak a jele, hogy az emberek egyáltalán nem hisznek már, nem azon az alapon állnak, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 150. Hanem az, hogy a saját életüket élhessék, meg a saját gondolataik alapján, a saját döntéseik alapján azt csináljanak, amit akarnak, és ebbe senki ne rondítson bele, mert azért azt el kell mondani, hogy ha az ember gyereket vállal, akkor ott azért van egy nagy életmódváltás. Tehát a gyerek az onnantól kezdve, ez nem olyan, mint a kutya, hogyha már megunom, akkor beviszem a menhelyre. Most én is ezt csak így képletesen mondom, hogy azért ilyen is van. Nem mindenki szereti ilyen nagyon függő szeretettel a kisállatait, hanem van, aki azt mondja, hogy nekem már most ez nem kényelmes, akkor elviszem a menhelyre, vagy elajándékozom azt a kutyát, mert már most az egyikünknek se jó. Ezt a gyerekkel nem lehet megcsinálni. Vagy aki megcsinálja, az megint csak, tehát ez a társadalomnak a legalja, aki nem hajlandó normálisan gondoskodni arról a gyerekről, ha már bevállalta. És az egészet úgy lehetne megoldani, hogy elkezdenek fogamzásgátlót használni. De persze azt se akarnak, mert akkor meg a hormonok átalakítják a testüket, meg nem olyanok lesznek, mint előtte. Tehát az egész akkor ő forog, hogy én velem semmi más ne történjen, hanem én élvezhessem az életet, élvezhessem a szabad szexet akárkivel, és úgy, ahogy én akarom, hogy ne kelljen hormonokat szedni, hanem amikor valami komplikáció adódik, akkor egyszerűen fogjuk és kivágjuk. És akkor az, hogy az egy ember, azt azért tagadják le, mert hogyha ez lenne súlykolva, hogy ez egy másik ember, akkor olyan mérhetetlenül megnőne egy abortusz után egy nőn a lelkiismeret furdalás, ahogyan most egyébként pont emiatt a propaganda miatt nem nő meg. hanem belülről emésztés egy idő után, azért, mivel ezek szellemi cselekedetek is, tehát az ember, amit csinál, annak szinte mindennek van szellemi vetülete is, tehát ezek a döntések, főleg egy ilyen döntés, ez hihetetlenül erősen meghatározza az embernek a lelki meg a szellemi állapotát, és aztán azt látjuk, hogy vagy egyre durvábban belemegy az önpusztításba, vagy pedig depressziós lesz. És akkor jönnek a pszichiáterek, akik majd segítenek, hogy valahogy lendüljél túl, és akkor megtanítják nekik, hogy ezek nem gyerekek, meg ez nem egy élőlény, hanem az egy sejtcsomó. De hát persze, ha elhallgattatjuk a lelkiismeretünket, ami egyébként, ha normálisan működik, akkor természetszerűen üvöltve tiltakozik az ilyen dolgokkal szemben, akkor onnantól kezdve azt csinálunk tényleg, amit akarunk. És akkor a miénk az egész életünk. Ha akarjuk, akkor ide megyünk, ha akarjuk, oda megyünk, és akkor nem akadályoz a gyerek, pont ahogy a kutya se akadályoz, miután elajándékozzuk, vagy visszavisszük a menhelyre. Tehát én nagyon örülök neki, hogy az amerikaiak végre kezdenek magukhoz térni, és elkezdik védelmezni az emberi életet. És hát igen, most a Reuters írja, hogy DeSantis kinevezett a 7-ből 5 bírót, és hogy most mit csodálkozunk, hogy mindenki konzervatív, és mindenki totál keményvonalas. De az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokáig ezek a szabályok, ezek egy normális társadalmi működést tudtak garantálni az Egyesült Államokban. Tehát azért, ha visszagondolunk, meg megnézzük a történelmet, akkor azok a családi értékek, amit most minden erővel próbálnak szétrombolni. Ugye nem kell házasodni, meg a melegek is házasodhassanak össze, mert végül is nincsen különbség, az is pont ugyanolyan értékű, mert a szerelem a szerelem. Igaz, hogy nem tud gyereket vállalni, mert hogy két férfi nem tud gyereket nemzeni együtt, hanem csak egy nővel tud gyereket nemzeni, de ez mindegy, mert majd adunk neki örökbe gyereket, akinek az életét egy életre tönkre tesszük, erről is írtunk egy cikksorozatot a Hetekben tavaly, talán, vagy a, nem is tavaly, a pandémia ideje alatt. Tehát az a helyzet, hogy szétrúgják a családot. És akkor pont ma néztünk egy videót az X-en, ahol a mexikói elnökkel csinált egy amerikai riporter interjút, és vádolta, hogy miért van az, hogy ennyi fentanilt állítanak elő Mexikóban, és hogy mi ez, hogy átküldik Amerikába, és hogy ez az egész, ez egy ilyen óriási gonoszság, és akkor elmondta neki az elnök, hogy igen, az egy probléma, alapvetően az alapanyag az Kínából jön, és nem csak Mexikóban, hanem Kanadában és az Egyesült Államokban is gyártják a fentanilt. Egyébként meg azért nincsen Mexikóban annyira sok drogos, mint az Egyesült Államokban, mert ők nem rúgták szét az alapját a társadalomnak, és léteznek a családok. És ez egy hihetetlenül erős megállapítás volt, erre így fel is kaptuk a fejünket, és az a helyzet, hogy ez tényleg így van, hogy ott, ahol a társadalom alappillérét, a családot szétszedik, és mindenki mindent csinálhat, meg minden családnak van minősítve, úgy, hogy egy férfi 5 nővel él együtt, meg 3 nő, meg 4 férfi együtt, meg ki tudja micsoda, tehát ha ez mind-mind családnak van minősítve, akkor elveszíti a talajt a lába alól a társadalom, nincsen utána, ez egy ilyen nagyon-nagyon síkos lejtő, és utána, ha nincsen a család alapegység, a társadalom alapegysége rendben, akkor nézzünk, hogy utána fölfelé hogyan lesz majd rend. Hát nyilván sehogy. És hát az egész arra mutat, ez az egész romlás, meg az a degradáció, ami látszik az értékrendben az Egyesült Államokban, amit itt most hála Istennek a floridaiak próbálnak visszafordítani, hogy ez egy akut probléma, és ezen nekünk dolgozni kell, hogy nálunk ne ez legyen. És ezért kell támogatni azt a kormányt, amelyik a családot abban az értelemben támogatja, ahogyan az van. Nő, férfi, együtt, és ennek a gyümölcse aztán a gyerek. Ez a család. És nem akármi, meg mindenki mindenkivel. És az a helyzet, hogy én ezért támogatom ezt a kormányt, és ezért fogom addig támogatni, amíg ezt az értéket felvállalják. Mert ez egy ilyen fontos dolog. Meg lehet nézni az amerikai társadalmat, hogy hova fejlődött annak a nyomán, hogy elvetették ezt az alapértéket. Hát majdnem 1 millió 2023-ban nagyjából több mint 1 millió gyereket vetettek el az Amerikai Egyesült Államokban. 1 millió gyereket. Most képzeljük el, ha az mind megszületik, mind megvalósítja azt, amire az Isten megteremtette mindegyik tehetséget, a tehetségét kiaknázza, meg éli az életét, családot alapít. Hát nem lenne semmi baj. És akkor persze nyilván ez is messzire vezet. De ettől függetlenül borzasztóan nagy szám. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez, mivel minden évben egyre nagyobb, ez azt mutatja, hogy iszonyatos erővel romlik a társadalom állapota az Egyesült Államokban is, és nekünk ezt nem szabad beengedni ide. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen a hétből a hátralevő rövid néhány nap nagyon szuper az önök számára. Vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk. Addig is minden jót, a viszonthallásra.